Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Atkári János volt főpolgármester helyettes. Beszéljünk egy kicsit a BKV helyzetéről. Ugye most úgy tűnik, ha augusztus 20-áig nem egyeznek meg, akkor sztrájk valószínűsíthető szeptember elejére. Nyilván ezt még ki kell várni, ezt a két hetet, és akkor kiderül, hogy lesz-e vagy sem. De azért a BKV története jóval bonyolultabb és hosszabb. Ebben önnek is nyilván sokkal több információja van. Mi az, ami miatt ellenség a BKV ügyét rendezni? Sokszor nekiugrottak a 90-es évek elején, közepén, végén, a 2000-es évek elején, többféle formában, hol az állam nyúlt zsebbe, hol a cég próbált meg belső átcsoportosításokat csinálni, de nem nagyon tűnik az, hogy sikerül ledolgozni azt az óriási állományt, adósságállományt, ami a cégnél van.
Én nem egészen így látom. Tehát a BKV-nak van egy 70 milliárd körüli, ami önmagában nem lenne tragédia, ha ez az adósságállomány megállítva nem növekedne. Magyarul az adósságállomány növekedése a probléma, és nem pedig az, hogy van egy stokk, amit valamikor vissza kell fizetni. Azt rulírozó hitelekkel lehetne tologatni mindaddig, ameddig valami kedvezőbb helyzet elő nem áll. De itt évről évre van egy nagyon nagy finanszírozási lyuk. Az én becsléseim szerint ez évi 50 milliárdos nagyságrendű. Ez részben egy közvetlen pénzügyi hiány, tehát a BKV-nak a bevételei jóval elmaradnak a ténylegesen teljesített kifizetésektől. De a másik egy látens eladósodás, amikor is leromlik az eszközállomány, mert a BKV nem tudja megfelelően karbantartani, vagy időben cserélni a járműveket, a pályákat, az áramellátó rendszert, és így tovább. Tehát egy romló eszközállománnyal állunk szembe, és ez nem közvetlen pénzügyi kifizetések formájában történik ismétlen eladósodás, hanem egy leromló eszközállomány formájában. Ezt a kettőt együtt véve mondom azt, hogy ez egy 50 milliárdos nagyságrend. Az az összes eddigi átvilágítás, amit a BKV-nál elvégeztek, sokat végeztek el, és ezek között volt igen alapos is. A legjobb például a Roland Bergeré volt, vagy akár az állami számvevőszék, igen kiváló átvilágítású. És ezeknek az alapján azt lehet mondani, hogy az abszolút szélsőséges esetben a BKV működésének a racionalizálása ennek a tizedét tudja eltüntetni. Ez nagyon fontos, hogy a pazarlást, a gazdaságtalan működést megszüntessék egy cégnél, de ismétlem, ez legfeljebb a probléma cedrészét tudja kezelni, és aki azt mondja, hogy itt leépítésekkel a helyzetet kezelni lehet, az megfeledkezik a 9/10 részről.
Igen, de azért ezek a tanulmányok is részben leépítésről is szóltak, meg cégen belüli átvilágításról, meg cégen belüli átcsoportosításokról. Ennek volt is látszatja, hiszen volt időszak, amikor 10 lányvállalata volt, azután nem lett csak 2, bár az, amire ön is hivatkozik, ugyanazt megállapította, hogy ezeknek az átszervezésnek sok értelmük nem volt.
Így van.
Na most, és akkor még egy szempontot nem is vettünk figyelembe, amit ön nem mond, hogy a megrendelő, a BKV megrendelője az önkormányzat, és nyilván nem egyszerűsíti a cégnek a helyzetét, mert megrendeli azt, hogy a járatok ne csökkenjenek, megrendeli, hogy a járatok járjanak, az ember, az utazók utazzanak, és ne legyen ész nélküli jegyáremelés, mert akkor nem fognak utazni.
De pontosan itt tartunk, ugye? Tehát azt mondom, hogy beszélünk itt most egy tized részről, és van egy 9/10 rész. Ameddig a 9/10 rész a lyuknak nincsen betönve, addig a cég nem gazdasági szervezetként fog működni, és nem normatív, irracionális politikai kapcsolatrendszeren keretén ráhatások történnek a tulajdonos és a működő szervezet között.
De volt, amikor ugye a Megyesi kormány idején azért volt egy jelentős hitelcsökkentés emlékeim szerint.
Ez 2002. decemberében az állam szanálta a BKV akkori adósságállományát, sőt azt kell mondanom, hogy mintegy 5 milliárd forintot, többet is beletett a kalapba, amit át tudott vinni a 2003-as évre, vagyis azóta keletkezett ez a 70 milliárdos jelenleg létező adósságállomány. De ez évről évre ismétlen nagyon jelentős mértékben növekszik, és megállítására egyelőre semmilyen jel nincsen.
Miért növekszik?
Nézze, tehát ha racionalizálással lehet a 10%-át eltüntetni, szélső esetben, ismétlem, akkor ez a világ legjobban működő szervezete lesz, akkor a kineszed részre azt lehet mondani, hogy meg kell nézni, hogy a magyar állam tud-e többet beletenni a kalapba, és a főváros van-e abban az anyagi helyzetben, hogy ő is többet adjon. Mind a két kérdésre egyértelmű nem a válasz az elkövetkező mondjuk 8-10 évben. Az ország helyzete ezt nem engedi meg, Budapest relatív helyzete az ország más településeivel szemben végképp nem olyan, hogy át lehetne csoportosítani más települések rovására, és a főváros, előbb említettem, az anyagi helyzetében szintén nem gondolhat ilyenre, vagyis kellene végre egy politikus, aki bemeri vallani, hogy igen, bármennyire is kellemetlen, a fogyasztónak kell többet fizetnie. De ez csak vagy az... direkt módon, aha, vagy adóforma.
Jó, de hát itt azért önnel kapcsolatban, amikor ő felvetett, hogy nagyon drasztikus jegyáremelés lenne szükséges, akkor többen azt mondták, hogy jó, lehet, hogy ez egy logikus lépés, amit ön mond, hogy mondjuk 60%-a volt egy év, amikor azt mondta, hogy egyik évben kellene egy drasztikus 60%-os jegyáremelés, és utána 5 évig legalább évenként 10%.
Így van. Évenként 10%-os reáltarifa.
Reáltarifa, mert de, igaza van. Hogyha ezt megpróbálnák a lakosságon most átnyomni, akkor azt gondolom, hogy meglehetősen komolyan egyrészt csökkenne a forgalom, másrészt a blitzelők aránya sokszorosa lenne.
Egyébként sem hiszek. Az egyikben azért nem hiszem, mert soha nem gondoltam azt, hogy egészen egyszerűen úgy lehet kezelni a nagyvárosi tömegközlekedésnek a problémáját, ami másút is elég komoly gondokat okoz, hogy megemelik a költségfedező mértékre a jegyárakat, hanem ezzel párhuzamosan a tömegközlekedésnek a versenyképességét fönn kell tartani. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy sokkal jobb szolgáltatást kell nyújtani, és ez részben egyszerűen racionalizált intézkedéseket jelent, jobb járatszervezést, kúrátabb járműveket, de részben azt is jelenti, hogy az egyéni közlekedésnek a rovására valóban előnyben részesítik a tömegközlekedést, tehát drasztikus kiterjesztése a buszsávrendszernek, sőt, nyugati nagyvárosok mintájára kifejezetten zárt utcákat ott, ahol a busz jelenleg arra szól a kocsisorban.
Na most ez mit jelent? 230 forint most egy jegyár. Az ön elképzelése szerint akkor ennek mondjuk 5 éven belül nagyjából 500 forintra kellene emelkedni?
Körülbelül, igen.
De azt ön is elismeri, hogy mindenütt a világon a tömegközlekedés az nem az az ágazat, amelyik elsősorban nyereséget termel. Tehát, hogy ez mindenütt állami támogatással működik. Nem lehet, hogy először az állami támogatás mértékét kellene úgy ésszerűsíteni, hogy az a növekmény, amiről ön beszél éves szinten, az ne legyen ekkora, illetve hát el kellene mondani az embereknek, hogy hát urak, hölgyek, a tömegközlekedés, mondjuk a más sincs sokkal egyszerűbb helyzetben, az mindenütt költséget jelent, és az bizony adóforintokból kell pótolni.
Az egyik módja természetesen az, és erre magam is utaltam, hogy nem közvetlenül terhelik meg az állampolgárt, tehát egy árak formájában, hanem adóemelés formájában. Jelenleg ennek sem igazából látom a mozgásterét az ország jelenlegi helyzetében. Egy, kettő, hogy amennyiben ezt adóemelésből teremtik elő, az szerel olyanokat is, akik nem veszik igénybe a budapesti tömegközlekedést. Tehát egy aránytalan terhelés, juttatás.
Jó, de hát ilyen sok szempontból mondhatnánk rengeteg szektort, amit én mondjuk nem veszek igénybe, de nyilván az én adóforintomból is támogatják, nem gondolom, hogy ez feltétlenül ez a szembeállítás mindig szerencsés.
Csak abban a helyzetben, amikor a MÁV-nak a személyszállítási ágazata lényegében megszűnik tömegközlekedési funkciókat betölteni az ország jelentős részén, ahol a volánjáratoknak a szervezése sem tudja pótolni a kieső MÁV személyszállítási kapacitást, ott nagyon nehéz elmagyarázni, hogy ők miért fizessék meg a budapesti közlekedést a budapesti igénybevevők helyett. És ezt be kell vallanom, hogy én magam sem igazából látom be. Tehát nem egészen ebben látnám a megoldást, hanem a parkolási rendszernek az átszervezésével védett buszjáratoknak a kialakításával, és igen, az egyéni közlekedésnek a megdrágításával, ennek számtalan formája van, a londonitól kezdve nyugat-német városok példája is itt felhozható, a dugódítól kezdve a GPSS járműkövetési rendszer adatainak a felhasználásáig. Számtalan olyan megoldás van, ahol megdrágítható a városi személygépkocsi használat, és ezzel is biztosítható a tömegközlekedésnek az előnye is, meg részben a finanszírozási forrása.
Na, innen folytatjuk majd. Ebben az órában Atkári János volt főpolgármester helyettes, most hírek jönnek.